Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdette a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, amelyet már a 15. alkalommal rendeznek meg a Katolikus Karitász országos hálózatának szervezésében. A hívek vasárnapig helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Erre a célra adományozni lehet a karitász.hu oldalon, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. Ha Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a barátság kőolajvezetéket, mondta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ha nincs olaj, nincs pénz, szögezte le Orbán Viktor, miután egyeztetett Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével, és Robert Fico szlovák kormányfővel. Emlékeztetett, az ukránok a múlt héten nem fogadták a magyar szakértőket, és szerinte csak bele akarnak szólni a magyar választásba. A külgazdasági és külügyminiszter arra szólította fel Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt és Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy fejezzék be a színházat és azonnali hatállyal indítsák újra a kőolajszállítást. Szijjártó Péter tájékoztatása szerint az EBI elnök az ex-közösségi portálon eredményként jelentette be, hogy megoldást keresnek a helyzetre, mindezt 50 nappal azután, hogy a probléma előállt. Előzőleg közös nyilatkozatot adtak ki a barátság kőolajvezeték kapcsán az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei, Antonio Costa és Ursula von der Leyen. Eszerint az Európai Unió segítségével állíthatják helyre a barátság kőolajvezetéket, amire technikai támogatás mellett pénzt is folyósítana az EU Ukrajnának. Az ukrán delegáció Brüsszelben megkapta az Európai Uniótól a csatlakozás feltételeit a három utolsó tárgyalási klaszterre vonatkozóan, jelentette be az ukrán miniszterelnök a Telegramon. Ezt követi a tárgyalások sikeres lezárása és a csatlakozási szerződés aláírása, tette hozzá Julia Szviridenko. Magyarország meggyőződése, hogy nincs katonai megoldás a konfliktusra, helyette a diplomáciának kellene győznie, és békével le kell zárni a rettenetes, szörnyű áldozatokat igénylő orosz-ukrán háborút. Erről beszélt a honvédelmi miniszter, miután cseh kollégájával tárgyalt. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte a két ország közötti védelemipari együttműködés fontosságát. Számos ország úton van, hogy segítsen az Egyesült Államoknak a Hormuzi szoros biztosításában az iráni támadásokkal szemben, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. A konkrét résztvevőket nem említette, ugyanakkor Keir Starmer brit miniszterelnök leszögezte, Nagy-Britanniát nem fogják belerángatni az iráni háborúba és a szélesebb térségben kialakult konfliktusba. A MOL megbízásából a Balaton térségében Buzsák szénhidrogén kutatási koncesszió területén végez repülőgépes geofizikai méréseket az amerikai Bell Geospace. A fedélzeti műszerek nem bocsátanak ki jeleket, kizárólag a gravitációs térváltozásait mérik, a szakemberek háromdimenziós képet alkotnak a felszín alatti szerkezetekről. A Nemzeti Választási Iroda megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra regisztrált levélben szavazók számára a csomagok postázását, ők mintegy 489 ezeren vannak. Délután óta újra üzemel a Záhonyi közúti határátkelőhely, előzőleg áramszünet miatt szünetelt a forgalom. A kormány 5 milliárd 900 millió forintból újítja meg a Váci szakképzési centrumot. Megtartották az építkezés Bokréta ünnepségét, miután elkészült az épület legmagasabb pontja. A programon részt vett Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. 3 milliárd 800 millió forintból épül gépészeti szakképzési ágazati tudásközpont Dunaújvárosban. Az időkapszula elhelyezésekor Varga Bolyusz Veronika szakállamtitkár arról beszélt, az ágazati tudásközpontokban egyszerre lesz jelen a szakmai gyakorlati tudás, a magas szintű elméleti tudás és a piac gyakorlata. Több mint 1 milliárd forint értékben két nagyszabású természetvédelmi projektet indít az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz keretében. A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javul majd az erdőterületek természetességi állapota, valamint a gyepes élőhelyek kezeléséhez szükséges természetvédelmi infrastruktúra, tudatta az Agrárminisztérium. Újra meghirdette a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Szülőföldön Magyarul programot, amelyre már lehet jelentkezni, mondta el Nacsa Lőrinc a Facebook oldalán. A miniszterhelyettes kifejtette, idén is évi egyszeri bruttó 100 000 forint összeggel támogatják azokat a gyermekeket és fiatalokat, akik tanulmányaikat szülőföldjükön magyar nyelven végzik. Végül az időjárásról. Szakadozik majd a felhőzet, aztán újra sok napsütés várható, csapadék napközben már nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 6 fok között, délután 15-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nélkül csak el engem is vigyél el. A folyó mellett ülnél, hogy nézd, kik úsztak el, engem is vigyél el. Ha háztetőkön sétálsz a szabad szél miatt, engem is vigyél el. Ha fényképezni indulsz csillagokat, engem is vigyél el.
De szeretnék az égen csillag lenni, az ég alján homályosan ragyogni. Éjfél után megkerülném az eget, hogy tudjam meg, hogy a babám kit szeret. Éjfél után megkerülném, hogy a babám
kit szeret. Ha elmennél a holdra, mert az is érdekel, engem is vigyél el. Egy másik dalt hallgatnál, az enyém már nem kell, engem is vigyél el. S ha eldöntöd, hogy elhagysz, örökre végleg kész, engem is vigyél el. S ha itt van már a taxi, intesz, indulsz, mész, engem is vigyél el.
Arra kérem az én jó Istenemet, gyógyítsa meg az én árva a szívemet. Gyógyítsa meg, csak még egyszer, ha lehet, ha nem lehet.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Rada János Tamiskolc Egyetem Történelemtudományi Intézetének adjunktusát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Rádiónk miskolci szerkesztőségében találkoztunk, Isten hozta mi nálunk.
És köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a tisztelt hallgatókat.
Március 15-ére nemzeti ünnepünkre készülünk, március 14-én kerül adásba ez a beszélgetésünk, másnap pedig nemzeti ünnepünket ünnepeljük. Természetesen jött az ötlet, hogy beszéljünk részletesen is erről az ünnepről, riportunk elején foglaljuk össze, mire is emlékezünk ezen a jeles napon.
Először is, ami szigorúan és szűkebb értelembe véve március 15-éhez kötődik, ugye március 15-e a pesti forradalomnak napja, ugye ez jól illeszkedett egy összeurópai nagy forradalmi hullámba, ugye március 13-án két nappal korábban. Ugye Bécsben tört ki a forradalom, 15-én pedig Pesten, és egyébként Európa szerte számos további forradalom bontakozott még ki a népek tavaszán, hiszen ugye később ugye népek tavaszaként kezdtünk el beszélni ugye ezekről a eseményekről.
Pesti eseményeket említett. Október 23-ánál mindig megemlítjük azt, hogy Pesten hogyan történtek az események, és más nagyobb városokban hogyan történtek. Nos, jogosan merül fel az emberben a kérdés. Más vidéki városokban voltak hasonló megmozdulások?
Először is, hogyha a korabeli Magyarországra tekintünk, és a magyar politikára, Pest ugyan egyre fontosabb központtá vált már a reformkorban is, de maga az országgyűlés, az utolsó rendi országgyűlés, ahol az alapvető fontosságú áprilisi törvényekként ismert jogszabályokat is elfogadták, ez az országgyűlés, ez egyébként Pozsonyban ülésezett, tehát a korabeli magyar politika világára, hogyha tekintünk, a meghatározó 48-as eseményekre, hogyha tekintünk, akkor Pozsony épp úgy rendkívül fontos. Itt üléseznek a honatyák, itt tartja a nagyhatású beszédeit Kossuth Lajos, és hát a birodalmi főváros, ugye Bécs, szintúgy rendkívül fontos, amikor pedig aztán majd később, majd megindul a szabadságharc, egyáltalán a maga a nemzet önvédelmi küzdelme. Valójában ez egy olyan össznemzeti ügyé válik, a magyar szabadságharc önvédelmi küzdelem, amiből már valóban az ország egésze kiveszi a részét. Például, hogyha most éppen Miskolcon beszélgetünk, ugye Miskolc, mint felső Magyarország egyik nagyon fontos központja, nagyon fontos szerepet játszik majd, forradalom és szabadságharc korának meghatározó politikusai kötődnek Miskolchoz, gondoljunk csak Szemre Bertalanra, vagy Palóci Lászlóra, arról nem is beszélve, hogy maga a város majd fontos szerepet játszik a fegyvergyártásban, tehát a fegyvergyártásnak is egy fontos központja lesz, Szurony gyárat alapít itt például majd Szemere Bertalan. Politikai, katonai eseményeknek is majd középpontjába lesz Miskolc. Kétszer foglalják el az osztrákok, sikerül felszabadítani, aztán kétszer majd oroszok is elfoglalják, tehát ez is mutatja azt, hogy Miskolc gyakran volt frontvonalon, hol az egyik sereg, hol a másik sereg foglalta el, de hogyha már nem csak március 15-ére gondolunk, hanem a 48-49-es eseményekre, akkor tényleg azt mondhatjuk, hogy nem csak Miskolc, nem csak Pest, hanem valóban ez egy össznemzeti eseménysor, egy össznemzeti küzdelem, ugyanúgy fontosak erdélyi, székelyföldi városok is, és lehetne hosszan sorolni még.
Elevenítsük fel a történelmi tanulmányainkat, ismételjük el, hogy miért is volt szükség az 1848-as, 49-es szabadságharcra és forradalomra, mi indokolta a nemzet önvédelmi mechanizmusát, mi váltotta ki az emberekből azt, hogy harcoljanak a szabadságukért.
Először is ugye maga 48 és 49 története nem szabadságharcnak indul olyan értelemben véve, hogy a cél az nem egy fegyveres küzdelem a bécsi udvarral szemben, hanem bizonyos alapvető fontosságú reformoknak a foganatosítása, ugye az iskolában mindannyian tanulunk áprilisi törvényekről, ugye egy alapvető kulcsfogalom a polgári átalakulás, tehát alapvetően már ugye a reformkortól fogva, amikor a magyar nemesi és egyúttal nemzeti liberalizmus bontogatja az zászlait, onnantól fogva ugye a cél az, hogy a régi, ekkorra már elavultnak tekintett feudális Magyarországot egy modern, polgári Magyarországgá sikerüljön alakítani, és ezek a reformok, tehát például jobbágy felszabadítás, közös teherviselés, törvény előtti egyenlőség, tehát a rendi társadalomból egy törvény előtti egyenlőségen alapuló polgári társadalomba való átmenet, ezek a célok voltak azok, amelyek irányt szabtak a kor magyar magyar politikájának is, hiszen hát olyan törekvésekről van szó, amelyek a nagy francia forradalmat követő időszakban, jó fél évszázadban, majd mindenütt Európában előtérbe kerültek. Ennyiben mondhatjuk azt, hogy a Kossuth-féle magyar generációk hát egy európai fősodorhoz is illeszkedtek. A cél tehát alapvetően polgári átalakulás, lehetőleg törvényes, békés úton, és valóban március 15-e annyiban egy győztes és sikeres forradalomnak tekinthető, hogy úgy tűnt, hogy ez meg is valósulhat, hiszen áprilisban a magyar király is szentesítette az áprilisi törvényeket, megvalósult számos olyan reform, akár csak az előbb említett jobbágy felszabadítás, vagy éppen a népképviseletiség, ugye népképviseleti országgyűlés, felelős kormányzás, és így tovább, tehát alapvető fontosságú törvények születnek, úgy tűnik, hogy lehetőség van egy békés átmenetre. Igazából nyár vége, ősz eleje lesz ugye az a következő fordulat, mérföldkő, amikor már valóban megindul a szabadságharc, hiszen a forradalom vívmányait fegyverrel kell megvédeni. Egyébként hozzátehetjük, hogy ez is jól illeszkedik egy összeurópai, mondhatni forgatókönyvhöz, európai tendenciákhoz, hogy 48-nak a tavasza majd mindenütt áttörést hoz. Tehát a reformpárti erők mindenütt előre törnek, mindenütt sikereket könyvelhetnek el. Mi március 15-éről, márciusi ifjakról beszélünk, de a német történetírás is márciusi miniszterekről, márciusi kormányokról ír, hiszen ott is új, megújult kormányzatok állnak fel, polgári eredetű, liberális reformokat támogató reformpolitikusok kerülnek be a kormányokba. Ugyanígy, hogyha Itália földjére tekintünk, ugye az olasz részállamokban új alkotmányok születnek, tehát mindenütt a reformpárti erők előre törnek. Franciaországban, ugye ez még maga a nyitány, és ugye az egyik legfontosabb kezdőpont, amikor kikiáltják a köztársaságot, ugye ez a második francia köztársaság. Mindenütt van egy reformpárti előretörés. És az is ennek a tipikus európai forgatókönyvnek általános tendenciának a része, hogy ahogyan aztán hónapról hónapra haladunk előre az időben, azok az erők, amelyek ellenezték ezt az átalakulást, nevezhetjük akár reakciós erőknek is. Őket, mondjuk úgy, hogy a régi rendnek a hívei, szépen lassan rendezik a soraikat. Ugye 48 márciusában mindenütt forradalmak bontakoznak ki. A régi világerői megrettennek, engedményekre kényszerülnek, tényleg legyen szó Itáliáról, épp úgy Magyarország, Bécs, Ausztria. Valóban azt láthatjuk, hogy mindenütt a régi rend erői engedményeket tesznek, de idővel aztán rendezik a soraikat, ellentámadásba mennek át ezek a forradalmi mozgalmak, defenzívába szorulnak, azok a vívmányok, amelyeket 48 tavaszán sikerült kivívni, ezek veszélybe kerülnek, és hát bizony a magyar forradalom lesz képes arra, illetve hát ekkor már mondjuk azt, hogy Magyarország és a magyar nemzet lesz képes arra, hogy aztán majd fegyverrel is sikerrel védelmezze ezeket a vívmányokat. Ez már ugye a 48 őszi események, ugye a szabadságharc, ami valamilyen szempontból már egy más, már egy következő esemény sor, hiszen hát forradalomról és szabadságharcról szoktunk beszélni.
Jött a parancsolat számunkra. Indulni kell, magyar fiat, a harc.
mint a zápor eső, hogy tőled búcsúzni késő galambom. Sírtam, mint a zápor eső, hogy tőled búcsúzni késő galambom. Korán reggel megütötték a dobok, kiadták a kemény parancsolatot. Indulni kell a csatába, csókot sem adtam szép szádra galambom.
Kik voltak ennek a jeles történelmi eseménynek a legfontosabb személyiségei, személyei? Tanulmányainkból tudjuk Petőfi Sándor, Jókai Mór nevét, na de hát velük együtt kik voltak még azok, akik jelentős szerepet töltöttek be a március 15-i eseményekben?
Én azt gondolom, hogy ha a kizárólag március 15-e eseményeire tekintünk, és csak is a pesti forradalomra, akkor valóban az előbb elhangzott nevek azok, akik a szűkebben a pesti eseményeknek a kulcsfigurái. Viszont, hogyha 48 jelentőségét kívánjuk megragadni, tehát kicsit nagyobb távlatba tekintünk a modern Magyarország megteremtésére irányuló erőfeszítésekre, ha tekintünk a polgári átalakulásért vívott harcra, hogyha tekintünk, akkor azt fogjuk látni, hogy jóval inkább a, mondjuk úgy, hogy a mérsékelten reformpárti Petőfiék, tehát a radikális ifjúsághoz képest mérsékeltebb, az országgyűlésen magát képviseltető nemesi liberalizmusnak a vezéralakjaira kell mindenek előtt gondolni, és önmagában hát a reformkorra, a reformkori generációkra, hiszen ugyan ezek az alapvető törvények, alapvető fontosságú sarkalatos törvények, az úgynevezett áprilisi törvények gyorsan 48 hónapjaiban kerültek elfogadásra, viszont ezeket mondhatni évtizedes viták előzték meg az úgynevezett reform országgyűléseken. Azért is sikerült viszonylag gyorsan új és meghatározó jelentőségű jogszabályokat alkotni, mert ezekről viták folytak épp úgy a pozsonyi diétákon, mint az egyébként ekkor kibontakozó politikai sajtó hasábjain, és ezek a reformkori viták, ezek azt eredményezték, hogy bizonyos alapvető, sarkalatos kérdésekben az akkori, mondjuk úgy, hogy nemesi liberalizmus, nemesi és egyúttal nemzeti liberalizmus fősodra bizonyos kompromisszumokra jutott, tehát világos volt az többé-kevésbé, hogy mi a cél, mit kell tenni, melyek a reformoknak a főbb csapásirányai, melyek a legfontosabb minták, akár nemzetközi minták, amelyeket követni kíván majd ugye a magyarság is. És hogyha szélesebb értelemben tekintünk erre a reform mozgalomra, akkor azt mondhatjuk, hogy talán az első és legnagyobb hatású ugye, figura, aki ugye, a reformkor kezdetén ugye, meghatározó szerepet játszik, az ugye maga Széchenyi István, és aztán majd később idővel már ugye a 40-es évektől Kossuthék, de ugyanúgy fontos szerepet játszik mondjuk egy Eötvös József, Deák, sokáig Kölcsey Ferenc is meghatározó, és ugye szintén közismert név. És itt is elmondhatjuk azt, hogy maga az ország egésze, Borsod vármegye is aktívan kivette a részét a reformkori. Hát a reformkori vitákban Borsod vármegye nagyon fontos szerepet játszik, például Borsod vármegye veti fel az egyházi vagyon kérdését, és ezzel nagy vitákat generáltak ugye a reformkor idején. Vagy ugye maga Palóci László, akinek a nevét már említettem, ő egyébként a 48-as országgyűlésnek majd a korelnöke lesz, ugye, és hát ő már a reformkor idején is aktív részese volt a átalakulásról folyó zajló vitáknak. Tehát a meghatározó személyiségeket, hogyha érintjük, mindenképpen kulcsfontosságú Veselényi Miklósnak a nevét is megemlíteni. Ugye ő is rendkívül sokat tett azért, hogy egy aktív cselekvési programot felvázolva az országgyűlés alsó táblájának köznemesi erőit megszervezze, egy erős reformellenzéket szervezzen azáltal, hogy cselekvési programot ad a köznemesség számára. Ugye maga Széchenyi István elsősorban a főurakra, az arisztokráciára és a reformok számára talán megnyerhető, ugye kormányzatra számított volna, ezzel szemben később a nemesi liberalizmus, mondhatni fősodra, már a vármegyékre, a vármegyei nemességre, a köznemességre kíván támaszkodni, így például Kossuth Lajos vagy ugye Veselényi Miklós is a köznemességet kívánta megszervezni.
Milyen szerepet töltöttek be a szabadságharc és forradalom eseményeiben a Kárpát-medence népei, a kis népek? Rájuk milyen hatással voltak ezek a történelmi események?
Először is talán érdemes onnét indulni, hogy a korabeli magyar politikai elit számára világos volt ugye annak a veszélye, hogy már a reformkorban tapintható módon az úgynevezett nemzetépítés folyamata a kis népek, szláv népek esetében is megindult, és bizony tisztában voltak a meghatározó magyar államférfiak annak veszélyével, hogy az országot hát nem csak magyarok lakják, sőt, hát az ország lakosságának több mint 50%-a valamilyen nemzetiséghez tartozik. Tehát valamilyen módon mindenképpen választ kellett adni arra a problémára, hogy a magyarság, a magyar nyelv kisebbségben van, ugye a magyar királyság belül, hogy a magyar elit reményei az úgynevezett jogkiterjesztéshez fűződtek, jogkiterjesztő asszimilációban reménykedtek, vagyis abban, hogyha egyenlő állampolgári jogokban részesülnek majd az ország nem magyar ajkú polgárai is, megkapják ugye az azonos állampolgári jogokat, akkor majd ezekben a közös jogokban majd szépen összefor, egységesedik a magyar nemzet. A jogkiterjesztő asszimiláció tehát ugye azt jelentette volna, hogy például a Észak-Magyarországon a szlovákok jogokat kapnak, állampolgári jogokat kapnak a magyar államtól, és hát majd szépen lassan átveszik a magyar nyelvet, és a magyar politikai nemzetnek, államnemzetnek a részeivé válnak. Már a reformkorban zajlottak viták arról, hogy vajon a magyarság és a magyar politika mennyiben helyezett nyomást a nemzetiségekre. Éppen az előbb említett Széchenyi Istvánnak például voltak aggályai azzal kapcsolatban, hogy a túlzott magyarosító politika, magyarosító erőfeszítések azok akár a magyarság ellen is hangolhatják, sőt hangolják is például a szláv népeket, és az ébredező szláv nacionalizmusok azok valamiféle válaszként is értelmezhetőek itt a túlzott magyarosításra. A személyes véleményem egyébként az, és én úgy látom, és talán ez többé-kevésbé igazolható is, hogy ezek a nemzeti mozgalmak, nemzeti törekvések Európa szerte kis népek körében is kibontakoztak. Valószínűleg ez a magyar politika irányvonalától függetlenül is ilyen irányba halad. Valójában, hogyha megnézzük a románoknak, vagy akár a szlovákoknak a nemzetépítő mozgalmát, vagy akár a szerbekét is, ezt nem magyarázhatjuk csak a reformkori magyar elitnek a magyarosító törekvéseiben, mert csak azért sem, mert mind a szlovák, mind a román szerb esetben azért a kezdetek, a nemzetépítő mozgalom kezdetei jóval korábbra 18. század századi előzményekre is visszanyúltak. Itt a szlovákoké volt, amely a legkésőbb és a legnehezebben bontakozott ki az előbb említettek közül, de azért ennek is megvoltak még az ilyen késői 18. századi előzményei. Tehát igen, itt élt velünk együtt a Kárpát-medencében több más olyan nép, akik egyre inkább önálló nemzetként kívánták magukat meghatározni. Itt gondolhatunk erdélyi románokra, délen szerbekre, északon szlovákokra. És akkor még nem is beszéltünk a horvátokról, de ugye a horvátok esete mindig speciális, különleges, hiszen egy társországról van szó, a horvát nemesség, a horvát rendek bizonyos jogokat ugye mindvégig megőriztek. Ugye a horvát és magyar királyságon belül. Hogyha 48-49 eseményeire tekintünk, általában keveset beszélünk arról, hogy nem csak egy önvédelmi küzdelem zajlik, nem csak a magyarságnak a szabadságharca a bécsi reakciós erőkkel szemben, idővel ugye a bécsi udvarral szemben, hanem bizony egy polgárháború is ki fog majd bontakozni az országban. Először ugye a délen ugye a szerb felkelőkkel szemben indul meg az egyébként nagyon véres és sokszor nagyon kegyetlen küzdelem. Azt mondhatjuk, hogy 48-49 talán legszomorúbb, legsötétebb fejezetei kötődnek ezekhez a nemzetiségi konfliktusokhoz. Nagyon kegyetlen a küzdelem délen a szerbekkel, de ugyancsak ez lesz a helyzet majd, hogyha Erdélyre tekintünk, a román nemzetiségi felkelőkkel való harc. Ugye itt is megszerveződnek majd Avram Jankú vezetésével a román paraszt légiók, és hát etnikai tisztogatásokra sor kerül, épp úgy, mint a délvidéken, tehát Erdélyben is rengeteg civil áldozatot is követelnek majd ezek a küzdelmek. Ha már itt a szlovákokra utaltam, a szlovákság is már megfogalmazza a saját nemzeti igényeit, nemzeti követeléseit, viszont a szlovák nemzeti mozgalom még nem tud olyan tömegeket mozgósítani és olyan erőt felmutatni, mint mondjuk a szerb vagy a román. Vannak kisebb hadjáratok a magyar honvédsereggel szemben, beszélhetünk tehát szlovák nemzetiségi felkelésről is, de azért ez jóval korlátozottabb marad, míg a szerbek, románok jelentős erőket kötnek le, és bizonyos szempontból hát hozzájárulnak a szabadságharc bukásához. A szlovák mozgalom azért ekkora erőt még nem képviselt, és sokan szlovákok pedig éppen, hogy a magyar oldalon küzdenek, tehát a nemzetiségek közül sokan azért a magyar kormány, a magyar szabadságharc oldalán fognak majd küzdeni. Ugye itt az általános probléma az az volt, hogy a Kossuth-féle politika nagyon szigorúan ragaszkodott ahhoz az alapvetéshez, hogy egy állam az egy politikai nemzetet, államnemzetet kell, hogy alkosson, tehát a magyar államon belül valójában csak egyetlen nemzetet, az államalkotó magyar nemzetet hajlandóak elfogadni. A nemzetiségek pedig ezen a magyar nemzeten belül a magyar politikai nemzet, államnemzet részeként kell, hogy megtalálják a saját számításaikat. Egyébként ez a fajta nemzetfelfogás, nemzetfogalom, ez napjainkban, aztán később elsősorban a nyugati világot, francia országot jellemzi például, ezt képviselték válaszként a nemzetiségi törekvésekre a 19. századi magyar nemzeti elitek is. Ebből adódtak természetesen aztán idővel majd a konfliktusok.
Yeah. szépen muzsikál. Oda hívnak engemet is, magyar katonák. Be is állok a verbunkba, ha már verbunkának. Elmegyek a pajtásimmal, vitézre krótának. Be is állok a verbunkba, ha már verbunkának. Elmegyek a pajtásimmal, vitézre krótának. Szép a huszár, szép a huszár, felül a lóvára. Maradj mente a hátára, kard az oldalára. Virágcsokor a csákóján, úgy megy a csatába. De sír rózsám, megtérek még a szabad hazába. Virágcsokor a csákóján, úgy megy a csatába. De sír rózsám, megtérek még a szabad hazába.
Térjünk vissza március 15-e napjára, hiszen riportunk és beszélgetésünk apropóját is ez a nap adja. Ejtsünk néhány szót a március 15-éhez kapcsolódó szimbólumokról, jelképekről. Kezdjük például a kokárdával. Ennek mi a története? És szoros összefüggésben van a magyar zászlóval? Jól gondolom én ezt?
Igen, részint. Az előzményeket, hogyha tekintjük, akkor itt is Párizs és ugye Franciaország, a nagy francia forradalom, ahová mindenképpen szükséges visszanyúlni. Ugyanis a francia trikolor és a francia háromszínű kokárda is a nagy francia forradalom idején alakult ki, és teremtett aztán egy mintát más nemzetek számára. Egyébként először a kokárda, és csak aztán a háromszínű lobogó. A történet az úgy szól, hogy Párizsnak a vörös és kék színeit egyesítették a Bourbon dinasztia, tehát az uralkodóház fehér színével. Ugye a Bourbon dinasztia, a Bourbon ház lobogója fehér volt, Párizs piros kék, és ezeket a színeket felhasználva alkották meg ugye a háromszínű kokárdát, ami valóban egy alapvető fontosságú szimbólummá vált. Egyébként akkor még elsősorban ugye kalapon sapkán használták. És valóban egy politikai szimbólumot jelentett, majd aztán később a trikolor, a háromszínű lobogó is elfogadtatik, mint nemzeti jelkép, és ez mondhatni egy mintát teremt más európai nemzetek számára, tehát szintén a francia háborúk, a napóleoni háborúk idején az olaszok szintén francia mintára a saját trikolórjukat megteremtik, és aztán később, ahogyan Európa más népei nemzetei körében is zajlik a nemzetépítés, a nemzeti szimbólumoknak a megteremtése, megszületik majd a háromszínű német lobogó, illetve hát 48-ban, majd éppen a már többször említett áprilisi törvények egyike fog majd rendelkezni ugye a magyar lobogónak, ugye a háromszínű magyar lobogónak a használatáról. Tehát mondhatjuk úgy, hogy a piros-fehér-zöld lobogó az ekkor válik hivatalosan elfogadott állami lobogóvá, nemzeti jelképpé. 48 elején, első hónapjaiban valószínűleg az országban sokan élhettek, és hát ezt lehet tudni, hogy éltek is, akik számára ez a három szín még nem sokat mondott, még nem volt igazán elterjedt, viszont hát hamarosan ez is megtörtént.
És mindig a szívünk felé helyezzük, tehát a bal oldalon viseljük.
Igen, pontosan. Ugye, mint egy ugye a magyar kokárda, ugye hagyományosan, mint egy rózsa, egy rózsát is szimbolizált. Egyébként kakastaréj maga az eredeti szó, ugye a franciából jön. Tehát megszületik a kokárda, megszületik a nemzeti lobogó, és egyébként azt mondhatjuk, hogy, és ez is természetesen része a 19. századi nemzetépítésnek, a modern nemzeti identitás kialakulásának, hogy Európa más ilyen háromszínű lobogói is. Erre a korszakra datálhatóak, erre a évszázadra, hosszú 19. századra, és hogyha a himnuszra, szózatra, tehát tényleg ezekre az alapvető nemzeti jelképekre tekintünk, akkor ezek is 19. században fogadtatnak el. Itt a piros, fehér és zöld kapcsán természetesen elmondhatjuk, hogy egyszerre tekinthető egy modern kreálmánynak, de bizonyos történelmi gyökerei is voltak. Tehát nem véletlen, hogy ez a három szín lett. Elfogadva, ezt történetileg vissza lehetett vezetni az előző évszázadokban. Számos példa hozható arra, hogy magyar vonatkozásban a piros, a fehér és a zöld szín volt használatos. Tehát nem véletlen, hogy ezekre esett a választás, de hát azt is tudjuk, hogy azért a régi világban 19. század előtt ez nem volt egy rögzült gyakorlat, ugye sokszor csak ugye a piros és a fehér volt használatos, egyéb színek is felmerülhettek, viszont rendszeresen visszatért a piros, fehér és a zöld bizonyos helyeken már a korábbi évszázadokban, és ez rögzül majd, mint magyar nemzeti lobogó, mint ugye magyar nemzeti színek. Ugye a 19. században, ugye a címer esetében azt mondhatjuk, hogy ha a magyar címerre tekintünk, azért, mivel hogy a címer használat az alapvető fontosságú a korábbi évszázadokban is, ugye a háromszínű lobogó egy viszonylag új, az, hogy van az országnak címere, az ugye egy sokkal régebbi történet, tehát maga a címernek a fejlődése az egy sokkal szervesebb, organikusabb az előző évszázadokra, hogyha tekintünk régebbre, visszanyúlnak annak elemei. Hamarabb gyorsabban kialakult tehát a címer.
Magyar specialitásnak és magyar jellemvonásnak tekinthető a március 15-én szerephez jutó 12 pont és a nemzeti dal.
Hát a nemzeti dal, mint költemény, természetesen magyar, és ugye csak a miénk, hiszen ugye ezt Petőfi Sándor éppen ezekben a napokban, szinte már forradalmi légkörben fogalmazza. Viszont, hogyha szélesebb, mondjuk egy ilyen összeurópai perspektívában tekintjük, akkor a romantika korában, hiszen ez ugye egyúttal a romantika kora is, amikor a nemzeti tematika meghatározó a szép irodalomban, legyen szó akár irodalomról, színházról, operákról, tehát az, hogy hazafias művek születnek, az, hogy egy költő, egy író, egy művész nem csak a individuális világot, a saját belső individuális világát kívánja kifejezni, hanem valamilyen nemzeti tematikát állít középpontban, tehát közügyek kerülnek művek középpontjába, és a közügyek tekintetében is elsősorban a nemzeti tematika az, ami dominál. Szép irodalmi művekben ez nem magyar sajátosság, ez abszolút a korszellem, a romantika korának a sajátossága, és ennek egy magyar példája, egy meghatározó magyar példája lehet például a nemzeti dal is.
A 12 pont pedig más nemzetektől átvett szabadságtörekvésnek köszönhető.
Részint igen, hiszen olyan alapvető fontosságú reformok, mint például a cenzúra eltörlése, a sajtó szabadsága, ezek valóban azt mondhatjuk, hogy a kor szellemnek megfelelő, európai korszellemnek megfelelő törekvések, másút is egyébként, hogyha a forradalmakra, különböző forradalmi mozgalmakra tekintünk szerte Európába, akkor a sajtószabadság, szólásszabadság ügye mindenütt előtérbe kerül, törvény előtti egyenlőség, tehát valóban egy jogegyenlőségen alapuló, most már igazságosabbnak tekintett társadalmi berendezkedésnek, ugye az igenléshez mindenütt meghatározó, vannak persze kifejezetten magyar specifikumok is, mondjuk az Unió Erdélyjel, hát nyilván az már szigorúan ugye egy magyar vonatkozásban értelmezhető magyar specifikum, tehát a pontok között van kifejezetten magyar sajátos problémákra reflektáló, és vannak ezek az általános, a kor törekvéseit jellemző pontok, amelyek ugye a szabadság kiterjesztéséhez, a 19. századi értelembe vett liberalizmus törekvéseihez sorolhatóak.
Oly sokszor megemlítettük a beszélgetésünk alkalmával az áprilisi törvényeket, arra kérem Önt, hogy elevenítsük fel a történelmi tanulmányainkat. Mik is voltak ezek az áprilisi törvények?
Először is, ami a legfontosabb, tévesen gyakran szokás úgy emlegetni közbeszédbe az áprilisi törvényeket, mint egy új alkotmányt, áprilisi alkotmányt. Új alkotmányról valójában nem volt szó, csak alapvető fontosságú sarkalatos törvények elfogadásáról, és ezek az alapvető törvények egy polgári berendezkedés alapjait voltak hivatottak lefektetni, legyen szó akár a társadalomról, akár pedig ugye a politikáról, például közteherviselés, jobbágy felszabadítás, tized eltörlése, vagy hogyha a politika világára tekintünk, éppen ugye most is egy országgyűlési választásokra készül az ország, maga a népképviseletiségnek ugye a foganatosítása, az, hogy a korábbi alsó tábla, az országgyűlés alsó táblája képviselőházzá alakul, egyre szélesebb rétegeknek válik jogává beleszólni képviselők megválasztásába, ezáltal a közügyek formálásába, felelős kormányzás, felelős magyar kormány, ugye szintén meghatározó jelentőségű. Vagy gondolhatunk az alapvető szabadságjogokra, hiszen többször utaltam már arra, hogy magyar, nemesi, nemzeti liberalizmus, hát ennek olyan alapvető követelményei, a liberális korszellem olyan alapvető követelményei is megvalósulnak, mint mondjuk sajtószabadság, vagy a vallásszabadság, a vallás felekezeteknek az egyenlősége, viszonossága, ugye szintén meghatározó jelentőségű, vagy például a nemzeti szimbólumok, amire szintén utaltam, a nemzeti lobogónak az elfogadása.
Ahogy hallgatom önt, azt kell, hogy megfogalmazzam, hogy nincs új a nap alatt, a történelem, azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy sokszor ismétli önmagát. Tehát ha jelenlegi politikai helyzetekre is gondolunk, és egyáltalán nem akarunk politizálni, nem is ez a feladatunk, és nem ez a riportunk elsődleges célja, de hát ha történelmi eseményekről beszélünk, akkor szükségszerűen politikai eseményeket ismertetünk, szóval ismétli önmagát a történelem. Ön is szakemberként gondolom, hogy így látja ezt.
Részint igen, részint nem. Én azt gondolom, hogy igen, vannak visszatérő jegyek, visszatérő elemek, amik abból adódnak, hogy hát az emberi természet, az az én meggyőződéseim szerint az adott hasonló emberek alakították, formálták az eseményeket évszázadokkal korábban is, mint ma. Ebből adódóan gyakran hasonló magatartásminták, hasonló választípusok születnek bizonyos problémákra, kihívásokra, tehát igen, ilyen értelemben valóban lehet tanulni a múltból, múlt eseményeiből, mit csináltak rosszul például eleink, amikor bizonyos kihívásokra bizonyos fajta válaszokat adtak. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy azért minden történelmi korszak más. Tehát a túlzottan erőltetett analogizálás nem veszi kellőképpen figyelembe azt, hogy azért más korok, más kontextusok adottak, nem nagyon lehet azért szoros párhuzamokat felállítani. Ezek a párhuzamok, analogizálások, ezek gyakran kicsit történészként nézve erőltetettek lehetnek itt-ott. Szeretjük a saját korunk problémáit, saját korunk kihívásait múltbéli eseményekbe belelátni, nem véve arról tudomást, hogy egyébként azok más korok voltak még akkor is, hogyha bizonyos analógiákra, hasonlóságokra rámutathatunk.
És mi volt március 15-e hatása? Hogyan fogalmazhatjuk ezt meg? Hogyan hatott magyar történelmünkre ez a jeles nap?
Noha tudjuk, hogy a szabadságharc az elbukik 49. augusztusára, viszont szerintem mindannyiunk fülében ismerősen csenghet ugye az a kijelentés, hogy nem engedünk 48-ból. És valóban a meghatározó magyar politikusok, tehát mondhatjuk, hogy a magyar politikai elit ragaszkodik 48 vívmányaihoz, ezekhez ragaszkodni fognak akkor is, amikor majd megköttetik a kiegyezés. Ugye az 1867-es kiegyezés, ugye a 48-as vívmányoknak az elfogadtatása, ugye ekkor is meghatározó jelentőségű lesz, és hát valóban azt mondhatjuk, hogy eltörölni ezeket a reformokat hosszú távon nem sikerült, a nemzet ragaszkodott ezekhez, és amikor a politikai klíma úgy változott, hogy lehetőség nyílt arra, hogy ezeket újra foganatosítani, érvényesíteni lehessen, akkor ez meg is történt, ugye az 1860-as évek második felében, tehát valóban azt mondhatjuk, hogy azok a vívmányok, amelyek 48 tavaszához kötődnek, az áprilisi törvények, valóban egy új Magyarország alapjait fektették le, és hát ilyen szempontból a dualizmus, kiegyezés és a dualista rendszernek a létrehozása az egyúttal arra is lehetőséget teremtett, hogy hát a 48-as törvények szelleme és ez a újfajta berendezkedés, ez valóban hát tovább éljen, kibontakozzon. Bár egyébként azt is elmondhatjuk, hogy maga a bécsi udvar sem törekedett feltétlenül mindent visszacsinálni. Tehát 49-ben noha a magyar szabadságharc leverettetik, viszont nem állítják újra helyre a jobbágyságot, sőt majd császári pátens fog a jobb egyfelszabadítás végrehajtásáról rendelkezni, akár mondjuk a törvény előtti egyenlőség, vagy a közteherviselés, ugye szintén olyan vívmányok, amelyeket a bécsi politika sem kívánt úgymond visszacsinálni, hanem ezeknek a megvalósítása, érvényesítése ez a következő rezsimnek is céljává vált.
Jó néhány évszázad eltelt az 1848-as és 49-es évek után, és riportunk végéhez közeledve, ha meg kellene fogalmaznunk, hogy mi is az üzenete március 15-ének, akkor mit mondana erre a kérdésre?
Talán én azt gondolom, hogy a legfontosabb üzenet az az, hogy nemzetépítés a 19. században már eljutott oda, hogy a nemzeti ügy széles tömegeket tudott megmozgatni, és egy európai nézőpontból legalábbis mondhatni kicsi nemzet képes volt egy olyan hősies küzdelemre, egy olyan önvédelmi háborúra, ami európai nézőpontból is hát valóban egyedülálló volt. Hát nem véletlen, hogy a legnagyobb katonai erőre Oroszországra, ugye a cári orosz birodalomra volt szükség, hogy sikerüljön elfojtani a magyar nemzetnek a küzdelmét. Tehát én azt gondolom, hogy ami ugye a legfontosabb üzenet tud lenni, hogy igenis, hogy ha sikerül megteremteni az összhangot, az egyetértést bizonyos alapvető jelentőségű ügyekben, nemzeti minimumokban, akkor ez a nemzet, ez igenis, hogy képes nagy köveket megmozgatni, és képes nagy dolgokat megvalósítani Európában.
Köszönöm szépen a beszélgetést Rada Jánosnak, aki a Miskolci Egyetem Történelemtudományi Intézetének adjunktusa. Köszönöm szépen önnek, hogy megismertette velünk a Szent István Rádió kedves hallgatóival és velem március 15-e jelentőségét és üzenetét. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Gábor áron rizágyúja fel van virágozva, indulnak már a tűzérek messze a határba. Nehéz a rizágyú, fölszántja egyet völgyet, édes rózsám a hazáért, el kell válnom.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!